Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni szeretném közöttetek, meg van írva az új szövetségi szentírási részben Pál apostolnak, a Kolosséiakhoz írott levelének első részében a 13. és 14. versekben a következőképpen. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Eddig Istennek írott igéje. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, elkövetkezett a virágvasárnap, és illik, hogy a mai napon elhangozzanak azok az ige részek, amelyek elmesélik nekünk a virágvasárnap történetét. A mai napon János evangéliuma segít minket abban, hogy belekeveredjünk mi is az események sodrába, és három szót, kifejezést emelünk ki a János evangéliumából felolvasott ige szakaszból, amelyek mentén lépegetünk közelebb a megértéshez. Az első legyen ez másnap, a második királyod jön, a harmadik pedig a világ őt követi. Hogyha kézbe vesszük az igét és újra kezdjük olvasni, akkor nem is ez az első szó, ami elénk jön másnap, hanem ez miután. Először tehát az időt próbáljuk meg a helyére tenni, hogy hol vagyunk az eseményekben, a leírásokban, és hogy mi volt az előzmény, és mi következik ezután. Az első szónál tehát már gondolkozunk, hogy János fontosnak tartja utalni arra, hogy Jézusnak a Jeruzsálembe történő bevonulásának mi volt a közvetlen előzménye, mi volt az az esemény, ami után ez következett. És hogyha visszalapozunk, akkor azt látjuk, hogy az előző perikópának ez a címe, elhatározzák a farizeusok Lázár megölését. Arról már olvashattunk, hallhattunk, hogy a főemberek, a zsidó vezetők nem jó szemmel nézték Jézus működését, tevékenységét, veszélyesnek érezték ezt a tömegmozgalmat, és elhatározták az ő megölését. Tehát Jézus megölését már korábban elhatározták. És most itt egy olyan dolog jön elénk, ami nagyon csodálkozhatunk, hogy miért kell még Lázárnak is a megölését elhatározni. Lázár volt az, aki nagyon nagy csoda volt Jézus életében, a legnagyobb jel, amit ő tett. Lázárt kihívta a sírból, feltámasztotta a halálból, így olvassuk a mai igénkben. Több feltámasztás történet is kapcsolódik Jézus igehirdetői szolgálatához, mégis miért pont Lázár az, aki a legnagyobb csoda? Lázár már több napja halott volt, és ilyenkor már a teljes reménytelenség állapota áll fenn. Egy 4 napja halottat már nem lehet visszahozni a halálból az akkori elgondolások szerint. Jézus ezt mégis meg tudta tenni. Ezzel bizonyította azt, hogy ő életnek és halálnak ura. És Lázár ráadásul Jeruzsálemhez viszonylag közel élt, és a jeruzsálemiek el tudtak menni ebbe a kisvárosba, Betániába, és meg tudtak győződni arról, hogy ez a csoda valósággal megtörtént. És miután meggyőződtek erről a csodáról, vitték a hírét Jeruzsálembe, és az akkor felszaporodott zarándokokkal együtt gyorsan tudott terjedni ennek a csodatételnek a híre, hiszen az akkor körülbelül 50 ezeres lakosságú Jeruzsálem csaknem 200 ezer főt próbált befogadni a nagy ünnep miatt, és egy hatalmas tömegben elterjed Jézus híre. Jézusnak tehát a híre korábban odaér Jeruzsálembe, mint ő maga. És ez a csodatétel volt az, amely ezt a hír cunamit elindította Jeruzsálem felé. Az időben tehát itt vagyunk. Jézus utolsó nyilvános megjelenése, ez a bevonulás Jeruzsálembe. Még annyit ír le János evangéliuma, hogy lesz még tanítás a nyilvánosság előtt még utoljára, és a szenvedés történet ezután következik. Mondhatnánk azt, hogy Jézus az ő szolgálatát befejezte. Elkezdte az ő ige hirdetését, elkezdte a vándorlásait, elkezdte a csodatételek folyását, és itt most lezárja az ő szolgálatát, mint ezzel a legnagyobb jellel, Lázár feltámasztásával és ezzel a királyi dicsőséges bevonulással. De az emberek csak eddig látnak, és akik benne vannak ebben a történetben, nem is láthatnak még tovább, hogy itt tulajdonképpen még eztán jön a történetnek a veleje. Mi tudjuk, hogy ezután jön a szenvedés történet, még húsvét előtt vagyunk, még pünkösd előtt vagyunk, de a Szentíró nyilván már úgy fogalmazza meg, és úgy írja le ezt a történetet, hogy van neki pünkösdi hite, és ezért olvasunk több helyen betoldásként, reflexióként megjegyzéseket, amelyek arra utalnak, hogy ő most már tudjuk, hogy mi ennek a jelentősége ennek a történetnek, akkor még ez nem volt egyértelmű. Minden esetre el kell döntenünk, hogy magunkévá tesszük-e ezt a történetet. Sajátunk lesz-e ez a történet, a bevonulás Jeruzsálembe, amely mondhatjuk, hogy olyan, mintha elindulnánk a hit útján, és végig kell menni rajta, megérintődünk-e, melyik csapathoz csatlakozunk, kik lesznek közel hozzánk, elsodor-e a tömeg, vagy ott tudunk maradni a tanítványok között, vagy külön elgondolásunk lesz, megállunk a partvonalon és onnan szurkolunk. Milyen benyomások fognak érni minket, hogyha ezzel a történettel találkozunk? Mások hitéből tudunk-e táplálkozni, és el tudunk-e jutni arra a felismerésre, hogy nekünk is mennünk kell, nekünk is el kell indulnunk. A következő az események sorozata, így kezdjük el a gondolkodást, királyod jön. Ez már ugye az ószövetségi idézetből kiemelt kis kifejezés, hiszen a Szentíró már pontosan tudja az összefüggéseket is. Nem csak a közvetlen eseménysor részleteit, hanem azt is, hogy mindennek miért kellett éppen így megtörténnie. Hiszen az ószövetségi igeszakaszokban, proféciákban elhangoznak fontos előreutalások, ígéretek, képek, amelyek észrevétlenül teljesednek be ebben a történetben. Elterjedt tehát a hír, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, aki csodára képes, aki tett egy hatalmas csodát, és következtetnek arra, hogy aki ilyen csodát képes tenni, az nem lehet más, csak a Messiás, a felkent király, akit évszázadok óta vár a zsidóság, aki Isten megbízásából azért érkezik a városba, hogy átvegye az uralmat, hogy Dávid trónjára üljön és uralkodjon örökké. A zsidó kultúrában ez a diadalmas bevonulás a városba, amelyet a hős vagy a király tesz meg, ez egy ismert motívum. Hogyha fellapozzuk Salamon király beiktatását a királyságba, most mondhatnánk, hogy koronázását, de ott nem így történt a dolog. Ott is szerepel egy ilyen jelenet, akkor még él az öreg király Dávid, de erőtlenné vált, megöregedett, már alkalmatlanná vált az uralkodásra, és ő maga hozza azt a döntést, hogy át kell adnia a királyságát a fiának, Salamonnak. És azzal fejezi ki, hogy most már tényleg az ő helyébe lép a fia, hogy a rendelkezésére bocsátja az ő királyi ösztvérét. És ezen a királyi állaton ülve Salamon a városon kívül felkenetődik, megtörténik a szent olajjal való megkenése, tulajdonképpen ez a koronázás az akkori, ókori elképzelés szerint, és a felkenés után ezen az állaton megy vissza a városba, ahol a következő dolga már csak az, hogy trónra üljön. Nyilván a bevonulás közben ott is dicsőítik a királyt, éltetik a királyt, és azok az emberek, akik ennek az eseménynek a részeseivé válnak akkor és ott, Jeruzsálemben, akik azt kiáltják, hogy Dávid fia van közöttük, azok fölismerik, hogy most egy királlyal van dolguk. És ők azt is tudják, hogy ennek a királyi menetnek mi a sorja, hogy miután mi következik. És fölismerik, hogy most ott tartunk, hogy a király jön Szamárháton be a városba, és mi a következő lépés? A trónra rá kell ülnie. Tehát ez a tömeg azért tud ennyire lelkes lenni, mert azt érzik, hogy most egy királlyá koronázás ceremóniájában vannak benne, és nekik önfeletté válik ez az ünneplés, letördelik a pálmaágakat, azzal integetnek, kibújnak a ruháikból, és a király elé terítik a hódulatukat, a szeretetüket, azt fejezik ki, hogy már nagyon várták őt, évszázadok óta arra vártak, hogy a messiás király megérkezzen a városba, és a történelmi példáknak megfelelően trónra üljön. Igen ám, a történelmi példákba egy picikét még bele kell tekintenünk, hogy mik lehettek még a fejekben, az elképzelésekben. Azt már említettem, hogy a győztes hadvezér, a győztes király, ahogy bevonul a városba, az ő végső állomása a trón. De először el kell ismerni, hogy a király, a hős győzedelmeskedett. Itt a győzelem a halál feletti győzelem lehet, hiszen Jézus megmutatta, hogy életnek és halálnak ura Lázár feltámasztásának történetében. Megtörténik az üdvözlés, a közfelkiáltás, Isten segítségül hívása, ez a Hosianna, Hosanna, ez azt jelenti, segíts meg, csak és kizárólag királyoknak, hősöknek mondtak ilyen szót, ilyen segítségül hívást, annak, akinek hatalma van arra, hogy segítsen. És a menetnek a templomhoz kell vonulnia, mert Istent is segítségül hívják, és két dolog történhet a templomban. Hogyha a győzedelmes hős azt látja, hogy a templom megszentségtelenítődött, akkor azt meg kell tisztítani, a bálványokat ki kell onnan dobni. Hogyha a templom alkalmas áldozatra, akkor pedig azonnal neki lehet állni az áldozatnak, ebben pedig kifejeződik az Istenséghez való kapcsolódás. És mi tudjuk, hogy János leírása szerint a templom megtisztítása nem itt történik meg Jézus bevonulása után, hanem már korábban a második részben leírja ezt. Tehát a logika azt diktálja, hogy Jézus bevonulása után meg kell történnie az áldozatnak. Ezt Jézus tudja, hogy így lesz. Ő azért vonul be Jeruzsálembe, mert vége a szolgálatának, a nyilvános szolgálatának, de még a küldetését most pecsételi meg az ő halálával. Ő pontosan tudja, hogy meghalni megy Jeruzsálembe. És hogyha ebbe a sémába illesztjük bele Jézus bevonulását, akkor azt hiszem érthetőbb lesz az esemény sorozat apró kis részleteinek jelentősége. Jézus úgy kezdi az ő szolgálatát, hogy ő első nyilvános szereplésénél már nyilvánvalóvá teszi az Ézsaiás ígék felolvasásával, hogy ő a lélek által van felkenve, mivel hogy felkent engem az Úr. És ezzel az indulással megy neki ige hirdetői szolgálatának. Kinyilvánítja azt, hogy elkezdődött az Isten országa, hogy új idők jönnek, hogy fordult az idő kereke, hogy minden jel arra mutat, hogy messiási időkbe léptünk. Az elismert győzelem Lázár feltámasztásában ez nyilvánvalóvá vált, de arra még ekkor senki sem gondol, csak maga Jézus tudja, hogy a legnagyobb jel az nem Lázár feltámasztása lesz, hanem a saját feltámadása. És ő így léptet be a szamárcsikó hátán a városba. Üdvözlő kiáltások közepette, eufórikus örömben, más leírások szerint csitítják őket, hogy hagyják már abba, de akkor a kövek kiáltanának, mondja Jézus. Ki kell, hogy jöjjön ez az öröm az emberek torkán. Meg kell, hogy tisztuljanak a lelkek. Kell, hogy legyen reménység. Kell, hogy értsék, hogy mi történik körülöttük. Mégis az a furcsa ebben az egészben, hogy mintha mégse lenne akkora értés ebben az események mélyén, a szereplők értelmében. És akkor, ha az eseményeket próbáltuk rekonstruálni és értelmezni, akkor lépjünk át a következő gondolatra, a világ őt követi. Ez a kifejezés a farizeusok susmusolásából derül ki. Ők egymás között egy kisebbséget alkotnak a nagy tömegben, a 200 000-es tömegben, ők nem lehetnek többen 100-nál, és mégis ők a kisebbség akarnak valamit nyélbe ütni, mégpedig azt, hogy csírájában el kell folytani ezt a mozgalmat. És itt, amikor látják, hogy ekkora tömeg mozdul meg, akkor ez egy rezignált felsóhajtás. Akármit csináltunk, akármit követtünk el, nem sikerült, a világ őt követi. Érezzük ugye, hogy itt nem csak emberi erők és szándékok feszülnek egymásnak, hanem ott van a gonosz vonulata is, az az erő, amely minden jót meg akar folytani, minden jót meg akar akadályozni. És milyen csodálatos az, hogy Jézus ellenségeinek szájából egy profécia hangzik el, hiszen ez beteljesedett, a világ őt követi. A tömeg, mintha egy meg sem értett igazságot jelenítene meg értelem nélkül. Integetnek a pálma ágakkal, amely szintén azt jelzi, hogy királynak tartják azt, aki bejön, hiszen a pálma is egy uralkodói attribútum. Pénz érméken is megjelenik akkoriban a pálma ág, ami a hatalom és a méltóság jelképe. És mégis azt érezzük, hogy a farizeusok, akik ellene vannak, nem értik, nem is akarják érteni ezt az eseményt. A sokasság pedig, mintha csak sodródna, minthogyha egy tömegpszichózisban lennének. Most ez van, most örülnek, most boldogok, most ennek adják át magukat. De hol lesz ez a tömeg néhány nap múlva? És mit fog kiáltani a hozsanna helyett? Feszítsd meg-et fog kiáltani. És miért? Hogyan tud átfordulni egy ilyen ünneplés halált kívánásba? Mert Jézus nem megy végig azon az úton, amelyet ők elvártak volna. Nem rántja elő a kardját, nem veri ki a rómaiakat, nem taszítja le trónjáról a helytartót, a királyt, a negyedes fejedelmet, hanem mindent hagy a régiben. És ő nem trónra ülni megy, hanem áldozatot bemutatni megy. Nem is a hős és a király vonul be, hanem a páska bárány. És ő nem úgy hozza el a békét, ahogy az emberek elképzelték, földhöz ragadt elképzeléseikkel, hanem azt a békét hozza el, amely Isten és ember között köttetik, és amely végső soron embereket is megbékéltet egymással. A Dávid trónja nem Jeruzsálemben van. Jézus mindvégig egyértelműen arról beszélt, hogy az ő királysága nem ebből a világból való. Amikor Pilátus kihallgatja, ő sem érzi veszélyesnek a császár trónjára Jézust, hiszen érzi, hogy ez az igazság, ez egy filozófiai igazság, ez nem veszélyezteti a földi igazságokat. Jézus tehát az atyával békéltet meg minket az ő áldozata árán. Így lesz ő a béke fejedelme, és így lesz ő az, aki önmagát adja értünk. A tömeg ezt nem fogadja el, nem érti meg, nem értheti ekkor még meg. A tanítványok, akik mindvégig Jézussal vannak, ők sejthetnék az igazságot, hiszen Jézus előre megmondott nekik mindent. Ők mindvégig vele voltak, elleshették a fogásokat, jegyezhették az igazságokat, magukba forgathatták az események értelmét. De eljön az a pillanat, amikor Jézus teljesen egyedül marad, a tömeg elpárolog. Nem lesznek farizeusok, írástudók, papok, nem lesz újongó tömeg, a tanítványok is szétszaladnak, és nem lesz más, csak Jézus, akinek szembe kell nézni a haraggal, az Isten haragjával. Azzal a haraggal, amivel tulajdonképpen nekünk kellene szembenézni, amelyet mi nem tudnánk elviselni, egyetlen ember se tudna elviselni. Egyetlen valaki tudja elviselni, ez Jézus Krisztus, az Isten fia. És ő veszi föl a harcot a gonoszság erőivel. Ő megy bele a sötétségbe, hogy minket a világosságba ki tudjon húzni. Ő vállalja, értünk, a teljes elhagyatottságot, a teljes erőtlenséget, minden szégyent, és minden büntetést. És ez a békéltetés az, amit elvégező helyettünk. És akkor itt az ideje, hogy megszólaljon a másik ige is újra. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk, és bűneink bocsánata. Át kell lépnünk egy határt. Tulajdonképpen a bevonulás történet egy határátlépést jelent. Nem csak a város határának az átlépését, hanem azt, hogy most megnyitnak egy határátkelőt. Eddig nem volt. Egy egyértelmű vonal volt, egy kerítés volt, egy áthághatatlan vonal Isten és ember között, és Jézus most nyit egy kaput. És ez a kapu, ez önmagában van, az ő testében van, az ő halálában és feltámadásában van. Van most már átjárás, és nem csak, hogy átjárás van, hanem útlevelünk is van. és állampolgárságunk is van. Sőt, át kell mennünk, és ott vár ránk a megbékélésben a mennyei atya. És akkor most gondoljuk végig, hogy mi mindent nyertünk. Megváltást a mi bűneinkből, újrakezdést a mi régi életünkből, dicsőséget a mi szégyenünk helyett, küldetést a mi sodródásunk helyett. És el kell döntenünk, hogy mi hogy állunk, hol állunk ebben a történetben. Hátradőlünk és kívülről szemléljük, negligáljuk, nem figyelünk oda, nem akarunk megérintődni, vagy pedig belesodródtunk a tömegbe, vagy esetleg egészen közel kerültünk Jézushoz, meg tudtuk őt figyelni, próbáljuk utánozni, igyekszünk megérteni, megkaptuk az elhívásunkat, megtettük az első lépéseinket, ahogyan egy kicsi baba totyog, még bizonytalanul, kapaszkodva, de van segítségünk. Itt azért vagyunk együtt, mert bár ugyanazon az úton járunk, nem biztos, hogy ugyanazon a szakaszon vagyunk. Lehet, hogy valaki lemaradt, lehet, hogy valaki előbb jár, lehet, hogy valakinek erősebb a lába, lehet, hogy valakit segíteni kell, de mégis mi egy gyülekezetként úgy kell egymásra tekintsünk, mint akik utitársak vagyunk. Megyünk át a feltámadásba, megyünk át az egyik országból a másikba, építjük az átjárókat, építjük az utakat, mindannyian őt követjük. Ezért vagyunk itt. Mindenki azért van itt, mert Jézus Krisztus után akar menni. Én akkor csak ennyit kérek, hogy gondoljuk ezt végig, a mai napon, mert ma virágvasárnap van, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus az én királyom. Ő az ura az én életemnek. Átadok neki mindent. Elismerem az ő uralmát az én életem felett, de akkor engedjem is át magamat. A gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, mindenemet szűrjem át az ő szeretetén, mert ő megmutatta, hogy mennyire szeret minket. Lassan nyílnak meg ezek a titkok, nehéz ezeket fölfogni, de itt a húsvét is igyekszünk úgy kinyílni, mint a virágok hitben és lélekben, és igyekszünk megragadni hitünknek legnagyobb titkát, Jézus Krisztus feltámadását, mert ezen áll vagy bukik a mi hitünk. Hogyha úgy érezzük, hogy kevés a hitünk, és nem mindent értünk, és amikor mondjuk az apostoli hitvallást, még minden szónak nem éles az értelme bennünk, hát kérjünk több hitet. Jézus az ő lelkét ígérte nekünk, és nem csak ígérte, hanem meg is adja, a bölcsesség lelkét, aki el tud nekünk minden olyan igazságot magyarázni, amely tőlünk még távol áll, ami nekünk még érthetetlen. Hát kérjük az ő lelkét, hogy ő világosítson meg minket erről a legnagyobb titokról. Ő az én királyom, ő az én uram, ő ura az én életemnek. Amen.